una cosa, atención, tu madre, com s'ha, com, home, com s'ha dit, i fa le, i se torna, fa que m'ha de sí, i fa que torna, tot torna, tu, no, i parla, tu parla italiano, tu que se fa le video en italiano, per Corleone, Don Corleone.
Jó, akkor most lehet csöndbe renni. Parashat Shemot. Alcímként azt adtam, hogy Yad Vashemot, mivel egy kicsit a holokausztokról fogunk beszélni. A történelem egyik első holokauszt kísérletéről olvashatunk ebben a heti szakaszban. A történelem első holokauszt kísérletéről olvashatunk a heti szakaszban. Shemot, Mózes második könyvének neve nem kivonulást jelent, nem exóduszt, hanem nevek a jelentése. Mivel az ősatyák Egyiptomba való bevonulása óta megszületett leszármazottak névsorával kezdődik a könyv.
Fölfogtad, hogy fölmondok, és most már csöndet kérek?
József halála után egy olyan fáraó kerül Egyiptom trónjára, aki nem ismerte sem Józsefet, sem Jahuát. Egy olyan fáraó, aki nem foglalkozott Izrael nemzetség táblázatával, így nem tudhatta, mi a múltja Izrael népének, mi a múltja Izrael népének, kinek a sarja és kinek a népe. Modern történetünk során Ferenc József volt egy olyan fáraó, aki József korabeli uralkodóhoz hasonlóan föl tudta ismerni a zsidóságban rejlő értéket, és saját hasznára tudta úgy alkalmazni, hogy minden jogot, szabadságot és tiszteletet megadott az általa is kiválasztott népnek. Józsefhez hasonlóan modern kori elődeink, akik Ferenc József osztrák császár idejében éltek, olyan hatalmat és szabadságot kaptak, amivel az akkori birodalom javát szolgálták. Hasonló volt a helyzet, mint a babiloni fogság idején. Mikor a zsidóság nem volt más, mint a társadalom egyik legelőkelőbb rétege. Mindig akad, aki fölismeri bennünk a megbízhatóságot, a leleményességet és a jó munkaerőt. Majd támadt egy olyan fáraó, aki bár szintén egyiptomi vagy osztrák ez esetben, vagy bármi más, mégis megfeledkezik Józsefről. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy volt egy József, aki nélkül saját népe és birodalma alig, ha létezhetne még. Egy ilyen későbbi osztrák fáraó volt maga Hitler is természetesen. Addig kell a zsidó, amíg különleges képességeit ki lehet használni, mert amihez hozzányúl, azon áldás van, az gyümölcsöző lesz. De amint megérik a gyümölcs, a kertészt bevádolják és rágalmazni kezdik. A fáraót saját féltékenysége ijesztette meg, hisz elszaporodott a nép, és ő ezt fenyegetésnek vette. Nem tudta elviselni, hogy létezik egy idegen test az országban, amely jobban teljesít, mint ők. Végül a kiirtásuk mellett dönt. Először a bábákkal próbálkozik, majd katonáit küldi megölni minden újszülött zsidó gyermeket. A lányok maradhatnak, de a fiúk ellenséges katonák lehetnek, és félni kell tőlük, gondolja ő. Olyan hamis félelmek és vádak születnek meg, aminek nemhogy alapja nincs, hanem az igazság sokszor épp a fordítottja. Hazavárulással vádolja fáraó Izrael népét, holott épp József mentette meg féltett hazáját. József olyan hűséget tanúsított Egyiptom, annak uralkodója és népe iránt, amilyet egyetlen egyiptomi hazafi sem. Ráadásképpen még meg is szerezte fáraónak, azaz a koronának az egész országot. Megerősítette az uralkodó hatalmát, és így az országét. Megmentette az egész népet a pusztulástól, majd leszármazottjai és testvéreinek leszármazottjai robotoló kemény munkájuknak köszönhetően tovább építették és erősödött a birodalom. Sőt, még földeket is művelnek. Tovább épül és erősödik a birodalom. Sőt, még földeket is művelnek. Két érzelem feszíti fáraót. Meg akart szabadulni a zsidóktól, de mégis kellett az ő szakértelmük és a munkájuk. Talán ő is szerette volna őket asszimilálni, mint az előbb említett Habsburg császár, de az asszimiláció épp azt az értéket ölte volna meg bennünk, az identitásunkkal együtt, amiért szükségük... Nem. Épp azt az értéket ölte volna meg bennük, az identitásukkal együtt, amiért szükségük volt rájuk. Hasonló volt a helyzet Lutherrel, Hitlerrel és sokakkal más. Hasonló volt a helyzet Luthernél, Hitlernél és máshol is. Így jelenti ki fáraó Mózesnek, hogy nem ismerem a te istenedet. Hogy nem ismerem a te istenedet. Zsidóságod nem kell, Jahua nem kell, csak az kell, amit ki lehet húzni belőletek.
Ça va être un petit peu parce qu'il y a quand même des chiasses ici. Hein. Il y a toujours des chiasses.
Et on va un peu se reposer, hein, ça fait du bien de toujours de souffler un peu. Comme ça. Surtout des textes aussi hard. Quoi. C'est du hardcore, ça, tu sais. Hein.
Il va marquer de chaque sorte de pastelique.
Nem kell. Jó, nem kell. Az kell. Amit lehetőzni belőletek.
Hívő emberként gyakran tapasztalunk hasonló helyzeteket. Amikor szövetségben vagyunk Jahuával, olyan értékeket kapunk, olyan mértékben jönnek fölszínre talentumaink, hogy a világ megérzi, meglátja és vonzó lesz számára. Nagyra becsülik az embert, hisz tudják, hogy hitünk nem enged bennünket törvénytelenséget és becstelenséget elkövetni. Tudják, hogy bennünk meg lehet bízni, és látják, hogy Jahua megáldja kezünk munkáját ráadásként. Tisztelnek és kellünk nekik, egyben pedig rángatja őket belülről a féltékenység, hiszen érzik, hogy ők nem tartoznak Jahua népéhez, mert az engedelmességet visszautasítják. Két lábon járó ítélet vagyunk számukra, és Jahua erre a feladatra is hívott el valamennyiünket. Amire szükségük van, az a bennünk levő érték és áldás. Ők maguk pedig nem vállalják ezt az utat, amely őket is hasonló értékekkel ruházna fel, hiszen számukra ez túl sok lemondással járna. Így csupán egy lehetőségük marad, hogy lelkiismeretük lenyugodjon. Így csupán egy lehetőségük marad, hogy lelkiismeretük lenyugodjon, és megszűnjünk Jahua jelei lenni a szemeik előtt, mint tüske az oldalukban, visszaasszimilálni minket az ő világukban, azaz megölni minket szellemben. Jó esetben ez nem sikerül, és végül jön akármilyen formában is, Elohim szabadítása, melyet akár ítéletek, csapások, és másfajta jelek is megelőzhetnek. Mai szellemi holokauszt kísérlet. A végidők szellemi holokauszt legvégzetesebb és legelterjedtebb formája a modern Izrael államának a delegitimizációja, illetve azon belül az askenáz zsidóság elidegenítése saját izraelita identitásától, a mindenféle elferdített kazár elméletek által. De ez már egy másik írásom és videóm témája lesz, ahol látni fogjuk, hogy igen, talán valóban kazárok vagyunk, ha már annyira szeretnék egyesek. Csak várják ki a végét ezek a gyilkos fáraók, amikor Elohim lehúzza a leplet rólunk és kijelenti, hogy kik is vagyunk mi. Ezek a kazár köntösbe bújtatott askenázok. Ennek a tanításnak a címe Izrael törzseinek összegyűjtése, nem sokára posztolom a videóját ennek is. A vádlókat pedig arra figyelmeztetem, hogy ismerjék fel a magukban élő és működő ellenséges fáraót időben, hogy újjászületés által Jehosua vére az ő szíveik ajtófélfáira is fölkerüljön. Hiszen az akkori fáraó addig ellenségeskedett a zsidó nép és Elohim ellen, amíg halálukat akarva végül az ő elsőszülöttje és serege pusztult el. Lásd annak a török parlamenti képviselőnek a sorsát, aki múlt decemberben szívinfarktusba összeomlott és meghalt, pont miután befejezte átkozódó beszédét Izrael ellen. Aki mer védekezni ellenségeivel szemben. Ezek a jelenségek igen komoly figyelmeztetések az utolsó időkre nézve, hogy sokan megtérjenek tévejgéseikből, és ne kelljen majd elszenvedniük a második halált is. Aki ma Jahua szeme fényének egyik részéről azt állítja, hogy sötét és idegen nép sarja, végül maga lesz idegennek nyilvánítva a Messiás előtt, az örök sötétség pedig épp őrá fog várni.
Französe, combien de minutes, c'est pas beaucoup de minutes, ça. Ça fait juste 10 minutes. 12 minutes. C'est une petite enseignance. Ja, das ist eine petite enseignance. Große gespielt, große enseignance.
Parashat Shemot. J'ai intitulé cet enseignement Yad Vashemot, car il sera question de tentative d'Holocauste. En effet, la paracha de la semaine nous relate le récit de la première tentative d'Holocauste de l'histoire. Shemot, le second livre de la Torah, ne veut pas dire Exode, mais bien nom, étant donné qu'il commence par l'énumération de la liste des descendants des fils d'Israël depuis leur installation en Égypte. Plusieurs siècles après leur arrivée sur le territoire, un pharaon prend le pouvoir sur le pays qui ne se souvient pas de Joseph et qui ne connaît pas non plus le Dieu ou l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'agit d'un pharaon qui ne s'occupait guère de la généalogie du peuple juif, et qui ne pouvait ainsi se souvenir des origines, des ancêtres, ainsi que des bienfaits du peuple élu. Au cours de l'histoire moderne, François-Joseph d'Autriche fut un pharaon semblable à celui qui régnait à l'époque de Joseph. Il sut aussi reconnaître en nous des valeurs qu'il utilisa à son profit, tout en nous octroyant une grande liberté et un respect rarement égalé au cours de notre histoire. Tout comme Joseph, nos aïeux des temps modernes jouirent de beaucoup d'avantages sociaux, de liberté, de pouvoir, avec lesquels ils surent servir les intérêts de l'Empire des Habsbourg. La situation fut identique durant l'exil babylonien, lorsque la communauté juive n'était autre que le fleuron de la société de l'époque. Il y en a toujours qui savent reconnaître en nous la fiabilité, l'ingéniosité et une main-d'œuvre de qualité. Et puis, arrive souvent un pharaon qui a beau être égyptien lui-même, ou autrichien dans le cas présent, mais qui oublie la mémoire de Joseph. Il s'obstine à refuser d'admettre qu'il y eut autrefois un juif sans lequel son empire et son peuple n'existeraient peut-être même plus, ou du moins de manière beaucoup moins glorieuse, ou du moins de manière beaucoup moins glorieuse. Un tel pharaon autrichien ultérieur fut naturellement Hitler lui-même. Car le juif n'est le bienvenu que tant que ses facultés hors normes peuvent servir à renforcer leur dessein, car tout ce à quoi il touche est béni et porteur de fruits. Mais dès que le fruit mûrit, le jardinier est rejeté, calomnié et attaqué. C'est sa propre jalousie qui occasionna de la frayeur dans l'esprit de Pharaon. Car en effet, Israël s'était multiplié jusqu'à former un peuple plus nombreux et plus puissant que les Égyptiens, selon ses dires en tout cas. Il vit en cette prolifération une menace pour l'Empire et surtout pour son trône. Il ne put tolérer l'idée qu'il existât une entité étrangère au sein du pays qui, de surcroît, prospère mieux que les autochtones. Il décide finalement de les exterminer. Il tente d'abord de mener à bien son œuvre maléfique en utilisant des sages-femmes et finit par envoyer ses soldats afin d'éliminer tous les nouveaux-nés mâles. Il tolère les filles, mais voit les garçons comme une menace, car pouvant devenir des soldats alliés aux ennemis de l'Empire. Il pense qu'il faut donc s'en méfier et autant s'en débarrasser à temps. Nous voyons ici se développer des frayeurs et des accusations sans aucun fondement, telles que nous en avons rencontré beaucoup depuis lors. Ces calomnies sont non seulement fausses, mais la réalité est souvent tout le contraire. Car Pharaon accuse Israël de trahison envers l'État, alors que ce fut justement grâce à Joseph que le pays est toujours sur pied. Joseph a fait preuve d'une fidélité sans égale envers l'Égypte, alors qu'il n'était même pas égyptien lui-même. En outre, ce fut ce même Joseph qui renforça le pouvoir de Pharaon en mettant toutes les terres du pays sous la gouverne de la couronne. Il était celui qui sauva le peuple de la famine et qui renforça le pouvoir de Pharaon. Il était celui qui sauva le peuple de la famine et qui renforça le pouvoir de Pharaon de surcroît. Et puis, les descendants de Joseph et de ses frères devinrent les artisans et les constructeurs de l'Empire. Ils cultivèrent même les terres de l'Égypte. Pharaon est tourmenté par deux sentiments antagonistes. Il voulut d'une part se débarrasser des Juifs, mais voulait également exploiter leurs compétences et leur travail. Peut-être aurait-il lui aussi voulu les assimiler afin qu'ils deviennent des Égyptiens, tout comme tenta de le faire l'empereur autrichien cité plus haut. Cependant, l'assimilation aurait justement dissous en nous les qualités qui leur étaient si chères. La situation était semblable dans le cas de Luther, d'Hitler et de bien d'autres encore. C'est ainsi que Pharaon déclare devant Moïse qu'il ne connaît pas son Dieu, entre guillemets. En d'autres termes, il déclare simplement « Nous ne voulons ni de toi, ni de ton peuple, ni de ton Elohim, mais juste des avantages que nous pouvons tirer de vous tous. » En tant que disciples nés de nouveau dans le Messie, nous vivons souvent des expériences semblables. Lorsque nous sommes en alliance avec l'Éternel, nos valeurs enfouies surgissent à tel point à la surface Nos valeurs enfouies surgissent à tel point à la surface de notre personne que notre entourage s'en aperçoit également. Le monde a besoin de ce trésor et compte l'utiliser à ses propres fins. Ils ont souvent un grand respect, une grande admiration envers les gens comme nous. En effet, notre foi nous empêche de commettre le péché. Nous respectons les lois de Yahuwah et celles du monde, ce qui fait de nous des personnes extrêmement fiables dont il ne faut nullement se méfier. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous et que de surcroît, nos actes sont bénis de Yahuwah. Ils nous respectent donc, car ayant besoin de nous. Et puis, après un certain temps, la jalousie commence à les ronger de l'intérieur, car sentant ne pas faire partie eux-mêmes du peuple de Yahuwah. À leurs yeux, nous sommes des jugements incarnés en hommes qui leur servent du miroir spirituel. C'est d'ailleurs ce rôle qui nous a été donné par Elohim. Mais ce dont eux ont besoin, c'est notre rentabilité. Le reste ne les intéresse pas. Ils n'assument pas le même chemin que nous. Car cela impliquerait trop de renoncement dans leur vie et rejette de la sorte la soumission à Yahuwah. Nous finissons ainsi par être des épines à leurs yeux. Il ne leur reste alors qu'une option pour apaiser leur propre conscience, c'est de nous ramener vers l'Égypte et de nous y assimiler à nouveau. Bref, ils souhaitent nous convaincre de renier notre alliance avec Yahuwah et ainsi de nous tuer en esprit. Alors dans le meilleur des cas, ce projet échoue naturellement et arrive la délivrance de l'Éternel sous une forme ou une autre qui peut souvent elle aussi être précédée par des jugements, des plaies et d'autres signes. Tentative d'holocauste spirituel contemporain. Tentative d'holocauste spirituel contemporaine. La forme la plus meurtrière et la plus répandue d'holocauste spirituel de la fin des temps est la délégitimation de l'État moderne d'Israël et en cela l'aliénation des Juifs ashkénazes eux-mêmes de leur propre identité israélite par toutes sortes de théories khazariennes déformées. Mais ceci sera le sujet d'un autre article et d'une autre vidéo où nous verrons que oui, peut-être que nous sommes réellement les descendants des Khazars, si certains le veulent tellement, mais que ces pharaons malveillants ne soient pas surpris. Mais que ces pharaons malveillants ne soient pas surpris à la fin de voir qui nous sommes, ces Juifs ashkénazes en habit de Khazar, lorsque Elohim lèvera le voile sur ce mystère. Donc voir mon article et ma vidéo qui sera bientôt postée, intitulée « Le rassemblement des tribus d'Israël », qui apporteront un peu plus d'éclaircissement concernant le sujet. Mais d'ici là, j'avertis les accusateurs des Juifs et de l'État d'Israël, de reconnaître à temps le Pharaon ennemi qui vit et qui œuvre en eux, afin qu'à travers la naissance à nouveau dans le Messie, le sang de Yahushua soit également placé sur les montants de la porte de leur cœur. Et ce, avant d'aller trop loin et de commettre la même erreur que le pharaon de cette époque, qui était si hostile au peuple juif et à Elohim, qu'il finit par vouloir leur mort, mais ce fut son propre premier-né et sa propre armée qui furent finalement anéantis. Mais voyez également le sort du parlementaire turc terrassé par une crise cardiaque juste après son discours contre Israël en décembre dernier. Mais voir également le sort du parlement. Mais voyez également le sort du parlementaire turc qui a été terrassé par une crise cardiaque en décembre dernier, juste après son discours contre Israël, qui ose se défendre contre ses ennemis. Ces phénomènes sont des très sérieux avertissements. Ces phénomènes sont de très sérieux avertissements de la fin des temps, pour que beaucoup se repentent et n'aient pas à subir la seconde mort également. Car ceux qui prétendent aujourd'hui qu'une partie de la prunelle de l'œil de Yahouah est la simple progéniture d'un peuple obscur et étranger, seront finalement eux-mêmes déclarés étrangers devant le Messie, lorsqu'il reviendra pour juger le monde. Et l'obscurité, c'est-à-dire les ténèbres éternelles, finiront par être leur héritage définitif. Parashat Shemot. For this week's parashat, I gave the name Yad Vashemot. I gave the title Yad Vashemot because we are going to speak about Holocaust attempts. Holocaust attempts. Indeed, the parashat of the week tells the story of the first Holocaust attempt in history. Shemot, the second book of Moses, the second book of the Torah, does not mean Exodus, but rather names, because it begins with the list of the descendants of the son of Israel. Because it begins with the list of descendants of the sons of Israel since their settlement in Egypt. Several centuries after their arrival on the territory, a new pharaoh takes power over the country who does not remember Joseph and does not know the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob either. He is a pharaoh who cared little for the genealogy of the Jewish people and could not remember the origins, the ancestors, and the benefits of the chosen people. In the course of modern history, Franz Joseph of Austria was a similar kind of pharaoh to the one who reigned during Joseph's time. He also recognized in us values that he used to his advantage while granting us great freedom and respect rarely experienced in our history. Like Joseph, our modern-day ancestors living in the times of the Austro-Hungarian Empire enjoyed many social benefits, freedom, and power with which they could serve the interests of the Habsburg Empire. The situation was identical during the Babylonian exile, when the Jewish community was none other than the flagship of the Babylonian society of the time. There are always some people who do recognize in us reliability, ingenuity, and a qualified workforce. Then, there is often a pharaoh, who may be Egyptian himself or Austrian in this case, but who forgets Joseph's memory. He persists in refusing to admit that there were once a Jewish people without whom his empire and his people would perhaps no longer exist, or at least in a much less glorious way. Such a later Austrian pharaoh was, of course, Hitler himself. The Jew is welcome only as long as his extraordinary faculties can be used to strengthen their interests, because everything they touch is blessed and fruitful. But as soon as the fruit ripens, the gardener is rejected, slandered, and attacked. It was his own jealousy that caused fear in Pharaoh's mind. Indeed, Israel has multiplied, had multiplied to form a people more numerous and more powerful than the Egyptians, at least according to his own words related in the Torah. He saw in this proliferation a threat to the empire and especially to his throne. He could not tolerate the idea that there was a foreign entity within the country, which in addition thrives better than the natives. He finally decides to exterminate them. He first tries to carry out his evil work by using midwives, and eventually sends his soldiers to eliminate all male newborns. He tolerates girls, but sees boys as a threat. As they can become soldiers who can become allied with the enemies of the empire. He thinks that they must be careful and get rid of the Jews in time. Here we see unfounded fears and accusations, such as those we are constantly targeted with for centuries. These slanders are not only wrong, but the reality is often quite the opposite. Pharaoh accuses Israel of treason against the state, while it was precisely because of Joseph that the country is still standing. Joseph showed peerless loyalty to Egypt. To Egypt, even though he was not even Egyptian himself. Joseph showed peerless loyalty to Egypt, even though he was not an Egypt. Even though he was not even Egyptian himself. In addition, it was this same Joseph who strengthened the power of the Pharaoh by putting all the lands of the country under the control of the crown. He was the one who saved the people from famine and strengthened Pharaoh's power. Then the descendants of Joseph and his brothers became the artisans and builders of the empire. They even cultivated the lands of Egypt. Pharaoh is tormented by two antagonistic feelings. On the one hand, he wanted to get rid of the Jews, but he also wanted to exploit their skills and to make them work. Perhaps he too would have liked to assimilate them so that they become Egyptians, just as the Austrian emperor mentioned above tried to do. However, assimilation would have precisely dissolved all the qualities in us that were so precious to them. The situation was similar in the case of Luther, in the case of Hitler, and in the case of many others. This is how Pharaoh declares before Moses that he does not know his Lord, that he does not know his Elohim. In other words, he simply declares, "We do not want your people, your God. We do not want your people or your God, but just the benefits we can draw from you all." Well, as disciples, as newborn believers in the Messiah, we often experience similar situations. When we are in covenant with Yahuwah, our buried values revive and become visible to everyone. Our buried values just revive and become visible to everyone. The world wants this treasure and intends to use it for its own purposes. They have great respect and admiration for people like us. Indeed, our faith prevents us from committing sin. We respect the law of Elohim and those of the world, which makes us extremely reliable people. Which makes us extremely reliable people, less inclined to deceive anyone. They know that they can trust us, and moreover, that our actions are blessed by the Almighty. So they have respect for us because they need us. Then, after a while, jealousy begins to torment them. Jealousy begins to torment them from the inside, because they feel that themselves are not part of the people of Elohim. In their eyes, we do incarnate judgments and are like spiritual mirrors. And indeed, it is exactly the role that has been given to us by the Eternal. What they need is our profitability. The rest does not interest them. They do not choose the same path as ours because that would imply too much renunciation in their lives, and thus they reject any submission to Yahuwah. This way we end up being thorns in their eyes. All that remains for them in order to appease their conscience is to bring us back to Egypt and try to assimilate us again. In short, they want to convince us. They want to convince us to deny our covenant with Yahuwah in order to kill us in spirit. But in the best cases, of course, this project fails. This project fails, and there comes the relief of the Almighty in one form or another, which may also be preceded by judgments, plagues, and other signs. Today's spiritual Holocaust attempt. The most fatal and widespread form of spiritual Holocaust of the end times is the delegitimization of the modern state of Israel, and within that, the alienation of Ashkenazi Jews themselves from their own Israel. The alienation of Ashkenazi Jews themselves from their own Israelite identity by all kinds of distorted Khazarian theories. But this will be the topic of another article and video of mine, where we will see that yes, maybe we really are the descendants of Khazars, of Khazarian people, if some people want it so much. But may these malicious pharaohs not be surprised at the end to see who we really are, these Ashkenazi Jews in Khazarian clothing, when Elohim removes the veil on this mystery. My article and my video will be posted. The name of this article and video is the Gathering of the Tribes of Israel that will give more insights on this topic. But for now I would like to warn the accusers to recognize the enemy Pharaoh living and working in them in time, so that true rebirth, the blood of Yahushua, will be placed on their doorpost, on the doorposts of their hearts as well. I would like the accusers to recognize the enemy Pharaoh living and working in them, and to recognize him in time, so that through the rebirth, the blood of Yahushua will be placed on the doorposts of their hearts as well. so that before they too go, they go too far. And this before they do, and this before they go too far and commit the same mistake, and commit the same mistake, and commit the same mistake. Merde. And commit the same mistake that the Pharaoh of the time, that was so hostile to the Jewish people and Elohim, that he ended up wanting their death. But it was his own firstborn and his own army that were finally destroyed. But it was finally his own firstborn and his own army that were destroyed in the end. And I also invite you to see the fate of the Turkish parliamentarian struck down by heart attack last December, just after his speech against Israel. Who dares to defend itself against its enemies? Parliamentarian. These phenomena are very serious warnings of the end times, so that many repent and do not have to suffer the second death as well. Because those who claim today that one part of the apple of Yahuwah's eyes is the mere offspring of a dark and foreign people, will eventually be declared as foreigners themselves before the Messiah when he comes back to judge the world, and eternal darkness will actually turn to be their own final heritage. Parashat Shemot, Yad Bashemot, es el título que he dado a este artículo, porque vamos a hablar de atentos, de intentos de holocausto. Por supuesto, el Parashat de la semana cuenta la historia del primer intento del holocausto en la historia. Shemot, el segundo libro de la Torah, no significa éxodo, sino nombres, porque comienza con la lista de descendientes de los hijos de Israel desde su asentamiento en Egipto. Varios siglos después de su llegada al territorio, un nuevo faraón toma el poder sobre el país que no recuerda a Yosef y tampoco conoce al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Es un faraón al que no le importa. Le importa poco la genealogía del pueblo judío y no recordaba los orígenes, los antepasados y los beneficios del pueblo elegido. En el curso de la historia moderna, Franz Joseph de Austria fue un tipo de faraón similar al que reinó durante la época de Yosef. También reconoció en nosotros valores que utilizó a su favor y al mismo tiempo nos otorgó una gran libertad y un respeto que pocas veces se experimenta en nuestra historia. Al igual que Yosef, nuestros antepasados de la actualidad, de esa época austrohúngara, disfrutaban de muchos beneficios sociales, libertad y poder con los que podían servir a los intereses del Imperio Habsburgo. La situación era idéntica durante el exilio babilónico, cuando la comunidad judía no era otra que el buque insignia de la sociedad babilónica de la época. Siempre hay algunas personas que saben reconocer en nosotros la confiabilidad, el ingenio y una mano de obra calificada. Pero luego, a menudo hay un faraón que puede ser el mismo Egipto, o austriaco en este caso, pero que olvida la memoria de Joseph. Persiste en negarse a admitir que hubo una vez un pueblo judío sin el cual su imperio y su pueblo quizás ya no existirían, o al menos de una manera mucho menos gloriosa. Uno de esos faraones austriacos posteriores fue, por supuesto, el propio Hitler. El judío es bienvenido solo mientras sus extraordinarias facultades puedan usarse para fortalecer sus intereses, porque todo lo que tocan es bendecido y fructífero. Pero tan pronto como la fruta madura, el jardinero es rechazado, calumniado y atacado. Fueron sus propios celos que los que causaron temor en la mente del faraón. De hecho, Israel se había multiplicado para formar un pueblo más numeroso y más poderoso que los egipcios, según sus palabras. Vio en esta proliferación una amenaza para el imperio y especialmente para su trono. No podía tolerar la idea de que hubiera una entidad extranjera dentro del país que además prospera mejor que los nativos. Finalmente, decide exterminarlos. Primero, intenta llevar a cabo su malvado trabajo utilizando parteras y finalmente envía a sus soldados a eliminar a todos los recién nacidos varones. Tolera a las niñas, pero ve a los niños como una amenaza, ya que pueden convertirse en soldados que pueden aliarse con el enemigo del imperio. Piensa que debe tener cuidado y deshacerse de ellos a tiempo. Aquí vemos temores infundados y acusaciones como las que no atacan constantemente. Estas calumnias no solo son incorrectas, sino que la realidad suele ser todo lo contrario. Faraón acusa a Israel de traición contra el Estado, mientras que fue precisamente por Joseph que el país sigue en pie. Joseph mostró una lealtad incomparable a Egipto. A pesar de que ni siquiera era egipcio. Era egipcio. Además, fue este mismo Joseph quien fortaleció el poder del faraón al poner todas las tierras del país bajo el control de la corona. Él fue quien salvó al pueblo del hambre y fortaleció el poder del faraón. Luego, los descendientes de Joseph y sus hermanos se convirtieron en artesanos y constructores del imperio. Incluso cultivaron las tierras de Egipto. Faraón está atormentado por dos sentimientos antagónicos. De un lado, quería deshacerse de los judíos, pero del otro lado también quería explotar sus habilidades y hacerlos trabajar. Quizás a él también le hubiera gustado asimilarlos para que se conviertan en egipcios, tal como intentó hacer el emperador austriaco mencionado anteriormente. Sin embargo, la asimilación habría disuelto precisamente todas las cualidades en nosotros que eran tan preciadas para ellos. La situación fue similar en los casos de Lutero, de Hitler y de muchos otros. Así declara Faraón ante Moisés, que no conoce a su Dios. En otras palabras, simplemente declara: no te queremos ni a ti, ni a tu pueblo, ni a tu Dios, sino solo los beneficios que podemos obtener de todos ustedes. Sino que lo que nos interesa son solo los beneficios que podemos obtener de todos ustedes. De todos ustedes.
Oh, putain.
Como discípulos de Yahushua, creyentes nacidos de nuevo, a menudo experimentamos situaciones similares. Cuando estamos en pacto con el Señor, cuando estamos en alianza con el Señor, con Yahuwah, nuestros valores enterrados reviven y se vuelven visibles para todos. El mundo quiere este tesoro y tiene la intención de usarlo para sus propios fines. Tienen un gran respeto y admiración por personas como nosotros. De hecho, nuestra fe nos impide cometer pecado. Respectamos las leyes de Elohim y las del mundo, lo que nos hace personas extremadamente confiables, menos propensas a engañar a nadie. Saben que pueden confiar en nosotros y además que nuestras acciones son bendecidas por el Todopoderoso. Nos respetan porque nos necesitan. Luego, al cabo de un tiempo, los celos comienzan a atormentarlos desde adentro porque se sienten no ser parte del pueblo del Señor, del pueblo de Elohim. A sus ojos encarnamos juicios y somos como espejos espirituales. Y es exactamente el papel que nos ha dado Yahuwah. Lo que necesitan es nuestra rentabilidad. El resto no les interesa. No eligen el mismo camino que el nuestro, porque eso implicaría demasiada renuncia en sus vidas y por eso rechazan cualquier sometimiento a Yahuwah. Terminamos siendo espinas en sus ojos. Todo lo que les queda para apaciguar su conciencia es traernos de regreso a Egipto y tratar de asimilarnos nuevamente. En resumen, quieren convencernos de negar nuestro pacto, nuestra alianza con Yahuwah, para matarnos en espíritu. En el mejor de los casos, este proyecto fracasa y llega el alivio de Yahuwah de una forma u otra, que también puede ir acompañado de juicios, de plagas y de otros señales. El intento de holocausto espiritual contemporáneo. La forma más fatal y extendida de holocausto espiritual del fin de los tiempos es la delegitimación del moderno Estado de Israel. Y dentro de eso, la alienación de los propios judíos ashkenazíes de su propia identidad israelita, de su propia identidad israelita, mediante todo tipo de teorías házaras distorsionadas. Pero este será el tema de otro artículo y video mío, donde veremos que sí, tal vez realmente seamos házaros, si algunas personas lo quieren tanto, pero que los faraones maliciosos que dicen esto, no se sorprendan al final al ver quiénes somos estos judíos ashkenazíes vestidos con ropa hazara, cuando Elohim quite el velo sobre este misterio. Vea mi artículo y video llamado La reunión de las tribus de Israel, que brindará más información sobre este tema. Y quiero advertir a los acusadores que reconozcan al faraón enemigo viviendo y trabajando en ellos a tiempo, para que a través del renacimiento la sangre de Yahushua sea puesta en los postes de sus corazones también. Y eso antes de que vayan demasiado lejos y cometan el mismo error que el faraón de esta época, que era tan hostil hacia el pueblo judío y Elohim, que terminó deseando su muerte, pero al final fueron sus propios primogénitos, fueron su propio primogénito y su propio ejército, que fueron finalmente destruidos. Pero que vayáis también a ver la suerte del parlamentario turco que sufrió un infarto el pasado mes de diciembre, justo después de su discurso contra Israel, que se atreve a defenderse de sus enemigos. Estos fenómenos son advertencias muy graves del fin de los tiempos, para lo que muchos se arrepienten así que no tengan que sufrir también la muerte segunda.
Merde.
Para que no tengan que sufrir también la segunda muerte. Porque aquellos que hoy afirman que una gran parte...
La prunelle de l'œil. La niña, ah bon. Ah ouais, ok, moi je vais bien. On nous prend pour des gonzesses. On est des gonzesses casères, voilà. Faites de la danse du ventre, comme ça. Avec des yeux bridés, avec des culs plats. Comme ça.
Porque aquellos que hoy afirman que un gran parte de la niña del ojo de Yahuwah es la mera descendencia de un pueblo oscuro y extraño, eventualmente será declarado extranjero ante el Mesías. Eventualmente serán declarados ellos mismos extranjeros. No, merde.
Putain, il n'y a plus qu'une phrase, bordel.
Porque aquellos que hoy afirman que una gran parte de la niña del ojo de Yahuwah es la mera descendencia de un pueblo oscuro y extraño, eventualmente serán declarados extranjeros ellos mismos ante el Mesías cuando Él regrese para juzgar al mundo. Y la oscuridad eterna, en realidad, se convertirá en ser su propia, en ser su propia herencia final.